Tebenned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Szokták mondani, hogy az életben egyetlen dolog van, ami állandó, és ez a változás. Nem csak mi magunk, véleményünk, ízlésünk, hanem a világ is körülöttünk változik. Néha gyorsan, váratlan módon, máskor viszont megadatik, hogy már előre megsejtsünk valamit a formálódó új helyzetből. Ahogy 20 évvel ezelőtt a politikai rendszerváltás sem teljesen váratlanul történt, úgy a most változó világ sem hagy minket intőjelek nélkül. Most fiatalok egy lelkes csoportjával találkozunk majd, akik egy szabad egyetem keretében összeálltak, hogy felkészüljenek-e változó világ kihívásaira. A jövőre elnevezésű előadás sorozat ötletgazdáját, Kuslics Bélát és néhány résztvevőt hallhatnak majd. Előtte egyik előadásba kukkantunk bele. Antal László szociológus, a kitalálója és fő vezetője az úgynevezett Klímabarát Települések Szövetsége nevű mozgalomnak, amelynek fő célkitűzése, hogy az előttünk álló elkerülhetetlen változásra tudatosan felkészüljünk, és az együttélésünket már most próbáljuk új alapokra helyezni. Vörös Virág járt a Jövőre klubban.
Kint voltam közel egy évig Londonban, ahol az akkori miniszterelnök Tony Blair hihetetlen intenzitással foglalkozott ezzel a kérdéssel, és mindenki látta, hogy a kormány és a miniszter ezt kezdett komolyan veszi, és egyszer csak ők ott voltam, mert megjelent egy híres ilyen klímadokumentum, az ottani klímastratégia, és akkor Tony Blair azt a bevezetőt írta, meg el is mondta, hogy hát sajnos a kormány nem verti magára azt a felelősséget, hogy az országot megvédje a klímaváltozás káros hatásaival szemben. De teljesen az jutott az eszembe, mintha a II. Világháború után Churchill kiállt volna, és az, hát itt jönnek a támadások, de hát itt nincs mit csinálni, mindenki védje meg magát. Tehát Tony Blair azt mondta, mindenki dolgozza ki a saját éghajlatváltozási stratégiáját. De az ember nem csak úgy ámul és bámul, hanem azért elkezden gondolkozni, hogy mégiscsak mi történik itt. Teljesen egyértelmű, és azért jó a példa, az angol demokrácia, mindig olyan szépeket szoktunk mondani, hogy ez a demokrácia, ennek egy óriási hibájára világít rá az éghajlatváltozás. Tehát amikor egy kormány nagyon pontosan látja, hogy milyen veszélyet fenyegeti azokat a lakosokat, akik őt megválasztották, és meg akarja tenni azokat az intézkedéseket, amit ezeket az embereket megvédeni ezektől a veszélyektől, akkor ezek az emberek azonnal leváltanák. Tehát ilyen rendszerben az éghajlatváltozás veszélyei érdemben nem lehet kezelni. Egyre gyakrabban van egy hasonló érzésem, mint amikor a 80-as évek végén dolgoztam, én már szociológiai intézetben voltam akkor is, eléggé próbáltuk meg elméletileg kritizálni a fennálló szocialista rendszert, és azt próbáltuk meg megfogalmazni, hogy az a rendszer úgy, ahogy van, működésképtelen. Hiába erőlködnek ott, hogy legyen emberalapú szocializmus, meg vállalkozó szocializmus, mindenfajta jelzőkkel ellátták, hogy még ezt próbáljuk meg pofozgatni, és valahogy gatyába rázni, működőképes legyen, de hát egy idő után végül is kiderült, hogy hát ez nem megy, és akkor valami egészen mást kell csinálni helyette. Most azt érzem, hogy teljesen hasonló a helyzet. Próbálgatjuk, érezzük, hogy valamit recseg ropog, ez a rendszer, amiben mi benne vagyunk, ez valahogy működésképtelenné vált, és ennek elképesztő sok baja van. Én szociológusként úgy szoktam ezt magamnak megfogalmazni másoknak is, amikor előadást tartok, hogy az éghajlatváltozás, ami hőmérséklet emelkedésre utal, az olyan, mint egy lázas állapot, de ez nem azt jelenti, hogy ez maga a betegség. Egy sokkal súlyosabb betegség van, amelynek csak a tünete az éghajlatváltozás. Tehát itt olyan rendszer problémák vannak, amelyeken belül önmagában ezt a lázcsillapítást nem lehet megoldani. Úgy érzem, hogy egy ökológiai fordulat előtt állunk. Tehát egy egészen más alapa elszmékre kéne építenünk a világot.
A föld lázas állapotához sok várható esemény kapcsolható, ezeket a szakirodalom úgy fogalmazza, hogy extrém időjárási jelenségek, hőhullámok, az asszály, az UV-sugárzás megnövekedése, hirtelen lezuduló csapadékok, szélviharok és sok minden más. Vitatott kérdés, hogy miért alakult ki ez a láz, nem tudjuk pontosan, hogy ennek a betegségnek mi az igazi oka. A föld történetében voltak bizonyos fajta melegperiódusok és hidegebb periódusok is, lehet, hogy most ez egy ilyen meleg periódus, mondják a szakértők egy része. A másik része pedig azt fogalmazza meg, hogy itt az emberi tevékenység ez nagy mértékben hozzájárul. Itt elsősorban az üzemanyagok felhasználására szoktak hivatkozni, a szénre, a gázra és a kőolajra. Hát ez a vita ez most is tart. Számunkra nem ez a fontos, hogy mi okozta a felmelegedést, hanem az, hogy próbáljunk meg felkészülni arra, hogy ez a világ változik körülöttünk. Az a kérdés számunkra, mennyire vagyunk képesek kialakítani egy olyan új életformát, amely változó körülmények között is lehetőséget teremt arra, hogy az élet felmaradjon és tovább folytatódjon.
Már most is érzékelhetőek azért például szélsőséges időjárási jelenségek, de mikor van az, amikor ez tényleg nagyon csattanni fog?
Hát ez az, amiről mindenki különböző időpontokban ad előrejelzéseket. Én azt látom, hogy részben itt a már tapasztalható, újból ezt az extrém időjárási jelenségeket szeretném használni, mint kifejezést. Ezek már egyre radikálisabb változásokra utalnak. De ehhez hozzátartozik egy másik kérdés, az üzemanyagok kapacitása, tehát mennyi energia van még a Földön. Pontos időpontot, tehát nem hiszem, hogy valaki tudna mondani, de én azt gondolom, hogy 10 éven belül egy radikális változás előtt állunk. Itt van egy olyan lehetőség arra, hogy megvárjuk, míg összedől a világ, és akkor majd kitalálunk valamit, mint egy földrengés most éppen Haitiben, és akkor az emberek a kényszerhelyzetben teszik, amit éppen tenni tudnak. Vagy pedig azt mondjuk, hogy van egy olyan fajta elképzelésünk a jövőről, vagy a jelenről, amiből azt gondoljuk, hogy ez így nem folytatható, és elképzelünk magunknak egy újfajta jövőképet, és azt kezdjük el építeni nagyon tudatosan és felkészülten. És ez a fajta jövő az, amelyet mi megpróbálunk itt a Klímabarát Települések Szövetségében megfogalmazni. Ezek a nagy ellátó rendszerek, amelyek most nagyon nagy segítséget nyújtanak nekünk, hogy kényelmesen és jól éljünk, működési zavarokkal küzdködhet, és ebben az esetben is nekünk végig kell gondolni, hogy akkor a mindennapi élet hogyan tartható fent. Mi azt gondoljuk, hogy az önellátás az, amely segíthet az embereknek abban, hogy egy ilyen helyzetre fölkészülnek, és a mi jövőképünk egy olyan társadalom, ahol erős közösségek élnek együtt, és közösen kitalálják, kigondolják, hogy ők hogyan képesek azon a helyen, ahol ők élnek, megteremteni az élet feltételeit, a lehetőségeit, hogy tudjuk azt, hogy mikor kell elültetni egy palántát, hogyan kell gazdálkodni egy kertben, hogyan kell az állatokat gondozni. Erdélyben jártam, és ott az ottani falusi embereket tanulmányoztam. Azok az univerzalista módon éltek. Hát fölnézett az égre, és megmondta, hogy milyen időjárás lesz, tehát meteorológiai tudás birtokában volt, művelte a földjét, az állatait ellátta, képesek voltak egy kalákában házat megépíteni, ha valaki megbetegedett, akkor meg tudták gyógyítani, ha valaki meghalt, akkor a temetési szertartás a kisujjukba volt, és mindenki pontosan tudta a ritusrendszernek a részét, énekeltek, táncoltak, tehát amit mi külső forrásokból szerzünk meg, és tévé, rádión keresztül kapunk meg, vagy nagy ellátórendszerektől, azok az emberek, akik ott éltek, nem azt mondom, hogy mindenki egyénileg, de a közösség olyan tudás birtokában volt, amely minden további nélkül működőképes marad, akkor is, ha mondjuk egyetlen egy csepp kőolaj nem jön ki a földből többet. Szintén ilyen kiemelt fontosságú kérdésnek tartom a vízzel való gazdálkodást. Óriási nagy kincs lesz a víz nem sokára, ezért kidolgoztunk a Pomázi önkormányzattal közösen egy éghajlatváltozás és vízstratégiát, aminek az a fő szempontja, hogy a város vezetői gondolják át, hogy hogyan érintheti településüket az, hogyha az éghajlatváltozás miatt hirtelen nagyon sok víz zúdul le, főleg itt a Pilis környékén a hegyekbe, és akkor a várost elöntheti, vagy mi történik akkor, ha nagyon kevés víz van, és például vízellátási zavarok vannak. Tehát egészen komplex módon átgondoltuk az egész város település szerkezetét, a vízellátását, a szennyvízelvezetését, és milyen lehetőségek vannak arra, hogy erre az éghajlatváltozással kapcsolatos várható hatásokra a város fölkészüljön. Hát a másik, amit nagyon fontosnak tartok, az egy értékrendváltás. Itt a mai kultúra egy nagyon erőteljesen egy fogyasztásorientált normát erőltet ránk. Mi ezzel a fajta értékrenddel szemben nem egy növekedésorientált társadalomban gondolkozunk, hanem egy olyan társadalomban, amelynek inkább az a célkitűzése, hogy próbálja meg a természet egy törvényét betartva az életfeltételeit megteremteni. Csak egyetlen egy ilyen természeti törvényre utalnék, nagyon sok van, amit be kéne tartanunk, de például egy, hogy érthetővé váljon, az energiaforrásból következő kibocsátás szintjét a természetes nyelők szintjére kellene csökkenteni. Ha e fölött van a kibocsátás, biztos, hogy valami baj lesz, hogy ezt nem szabad megtennünk, az egészen bizonyos.
Úgy gondolja, hogy valóban reális ez a, mondjuk így, hogy elvárás, hiszen nagyon erős érdekek vannak amögött, hogy ne történjen meg ez a szemléletváltás?
Hát ez egy küzdelem, ez mindenképpen egy küzdelem. Amikor egy új értékrendszer kezd kialakulni, annak meg kell küzdeni a régi értékrendszerrel. Hát ez nyilvánvalóan egy hosszú idő vesz igénybe. Vannak a tudatos önkorlátozó mozgalmak már, ahol egyre több ember gondolkozik azon, hogy miért is veszem én ezt meg. Ez a szellemiség, én úgy gondolom, hogy folyamatosan terjed, és ez biztató.
Hogyan, mint hívő ember próbálja ezt az egészet szemlélni?
Nagyon fontos az, hogy mit gondolunk az emberről magáról, az emberi életet hogyan képzeljük el, és ebből milyen következtetéseket vonunk le. A mai gondolkodásmód, ez a úgynevezett profán gondolkodásmódnak az egyik jellegzetessége, hogy az emberi életet a születéstől a halálig képzeli el. Most ebben a gondolkodásmódban nagyon belefér, hogy én mindent megtehetek ebben a rövid életperiódusomban, és ez mondjuk nagyon elősegíti ezt a hedonista életmódot. Ez akkor döbbentett meg, amikor már interjúk sokaságában hallottam ugyanazt a mondatot. Teljesen különböző helyen élő embereknél, külföldön, Magyarországon, városban, falvakban egy típus mondat fogalmazódik meg, ami jellegzetesség ennek a mai profán kultúrának. Ez a mondat pedig úgy szólt, hogy amikor már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy te valami nagyon nagy baj lehet az éghajlatváltozás miatt, akkor azt mondták az emberek, hogy remélem, hogy azt én már nem élem meg. Majd nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen kultúra az, amelyik ezt a fajta kimenekülési utat kínálja fel a saját tagjai számára egy konfliktus helyzetből. Te nyugodtan megtehetsz mindent, nincsen semmi probléma, amikor már zűr lesz, akkor te már nem is fogsz élni, nyugodtan eltemetnek téged majd valahol, és hogy majd utánad mi történik, és hogy az utódaiddal mi lesz, azzal ne is foglalkozzál. Ez a fajta mentalitás tükröződik vissza ebbe az egy mondatba, amit én nagyon sokszor hallottam. És úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt a fajta képet az emberről, ami kialakult itt az európai kultúrában, ezt újból átgondoljanak az összes következményét, és úgy érzem, hogy ez a paradigma az éghajlatváltozás tükrében teljes mértékben tarthatatlan.
Ez egy önkéntes késő esti program, és ennek ellenére nagyon sokan vagyunk. Úgy van ugye, hogy először van egy előadás, amit egy ember tart, és akkor utána több ember van meghívva, több beszélgető partner. Nem vitáznak lényegében, de azért mégiscsak azért különböző álláspontok is kialakulnak néha. Keresztény névvel van meghirdetve, hogy keresztény fiatalokat vártak elsősorban, és úgy látom, hogy így az előadók is főleg ilyen szemmel gondolkodnak, és ez szintén szerintem tök jó. Nem csak tényleg ismereteket kapunk, hanem egy gondolkodásmód meg egy hozzáállásmódot.
Hát én még egyetemista vagyok, műszaki informatikus hallgató. Alapvetően szoktunk csevegni a fenntartható fejlődés és gondolkodás problematikáiról.
2008 nyarán jött az ötlet, akkor lassan kijött az, hogy kéne valamilyen szabad egyetem, mindenféle napi aktualitások kapcsán. Az lett a tematika az idei évre, hogy az elkövetkező évtizedek nagy krízisei. Egyszerűen még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy ne foglalkozok ezzel. És ezzel sokan így vannak. Tehát a jelenlevőkből szerintem elég sok ember hónapra úgy megy haza, hogy ő neki neki ezzel kell foglalkoznia. Részint talán felelősségből, nyilván vannak itt ilyen erkölcsi szempontok, de egyszerűen az van, hogy az én életemben ennek lesz jelentősége. Tehát ez napi probléma lesz, tudom én mennyi idő múlva. Havonta egy előadás van, 12. kerületben van egy Barabás Villa nevű hely, ott van hát egy bőven 100 fő férőhelyes terem, és ott gyűlünk össze hónapról hónapra, 12. kerületi önkormányzatnak a tulajdonához, és ők tették ezt lehetővé. Bevezető előadás, nem törekszik teljességre, mert ezek a témák, ezek hát ugye könyveket töltenek meg, csak úgy nagyjából elmondják, hogy miről van szó. A nagyobb hangsúly az a beszélgetésen van, az utána levő beszélgetésen, ami hosszabb is, mint az előadás. Van egy hosszabb vacsoraszünet, hogy egy kicsit az emberek beszélgetessenek, meg itt maradnak mindig az előadók, velük is lehet beszélgetni, és a végén pedig mindig van valami kultúra. A fenntartható fejlődés, az egy elég tág fogalom, ugye az a hivatalos definíció, hogy a jelen igényeit úgy kell kielégíteni, hogy az eljövendő nemzedékek is kielégíthessék a saját igényeiket. Ami végül is annyit jelent, hogy úgy kéne viselkedni, hogy ne pusztuljunk el. Tehát ez egy nagyon tág keret, az, hogy hogyan bánunk az energiával, a hulladékkal, stb. Rettenetes állapotban van ez a dolog a világon, egyrészt. Másrészt meg azért ez kevés. Tehát attól nem leszünk boldogok, hogy nem halunk meg. Most minden gazdaság is, ami nem mérhető pénzben, tényleg az ilyen dolgok, mint hogy szeretet, meg béke, meg művészet, meg kirándulni, meg. Tehát ezek alapvetően rendkívül értékes dolgok, amik pénzben nem megmérhetőek. És ma annyira egy ilyen gazdasági növekedés orientált világban élünk, hogy ezek kiszorultak. És az egész rendszer úgy van felépítve, hogy ez ennek kedvez. Inkább arra kellene felkészülni, hogy az értékrendjeinket átalakítjuk egy kicsit, és tudjuk, hogy pontosan mi a fontos, akkor nehéz körülmények között is tudunk normálisan élni. Mert ha már nem vagyunk gazdaságközpontok teljesen, akkor bizonyos értelemben mindegy, hogy összeomlott a gazdaság. Nyilván nem mindegy, de nem akkora baj. Alapvetően a történelmi keresztény egyházak fiataljainak van meghirdetve. Ez inkább csak annak szól, hogy itt nagyon sok erkölcsi kérdés merül föl, és ezekről nem kívánok vitát nyitni. Nem azért, mert ilyen fafejű középkori egyház felfogásom van, hogy az van, amit mondanak, hanem azért, mert egyszerűen nincs időkeret arra, hogy bármiről most elvitatkozgassunk, hogyha valaki máskor kíván, akkor én szívesen beszélgetek vele. Tehát elsősorban azért a keresztény alapokra építünk, mert ezzel ad egy olyan erkölcsi alapot, amin tudunk beszélni. Hogyha erre az alapra helyezzük az életünket, ez megint csak nagy segítség. Mert akkor nem a gazdasági növekedést kell megmenteni, hanem valamiféle emberi közösséget például, ami pedig mindenféle körülmény között meg tudna lenni, csak mondjuk más lesz a feladata a közösségnek.
A nemrég történt földrengés Haitin szomorú példája annak, hogy milyen is, amikor egy változás teljesen váratlanul szakad egy közösségre. A református szeretetszolgálat egy csapatot küldött ki a helyszínre Osgyán Dániel vezetésével, hogy a károsultak segítségére legyenek. Most az ő élményeit hallhatjuk.
A legnagyobb probléma az volt, amikor megérkeztünk, hogy ilyen jellegű katasztrófák után az ENSZ-nek az OCSA nevű ágazata, ami a katasztrófa helyzetekért felelős, koordinálja az orvosi segítségnyújtást. Mivel azonban összedőlt az ENSZ-nek a Haitin levő bázisa is, több mint 200 ENSZ alkalmazott meghalt, köztük olyan emberek, akik pont azért felelősek voltak, hogy egy-egy ilyen helyzetben koordinálják a munkát. Éppen ezért a koordináció nagyon rossz volt, sőt egészségügyi területen egyáltalán nem volt. Tehát mi elmentünk, bejelentkeztünk, felajánlottuk ugye ilyenkor szokásosan a segítségünket, de nem tudtak semmi támpontot adni, hogy hova tudunk menni dolgozni, hát ezért kellett nekünk úgy döntenünk, hogy kimegyünk az utcára és keresünk magunknak munkát. Katonákat kellett magunk mellé szereznünk, teherautót bérelnünk, és az első napokban azt csináltuk, hogy kimentünk, megálltunk egy utcasarkon, kordont fontunk magunk köré, felállítottuk a kis hordágyainkat, kiraktuk a felszereléseinket, és hát azonnal elkezdtek jönni a betegek, kezeltük őket, elláttuk őket, és amikor már úgy felgyűlt a tömeg, hogy már számunkra átláthatatlan kezdett lenni és kezelhetetlen, akkor ilyenkor mindig tovább álltunk, és egy új helyen kezdtük el ugyanezt a munkát. Első körben végzett élelmiszerosztásnál konkrét zavargások törtek ki, és ami szokatlan volt az, hogy kutatómentőket is megtámadtak, tehát nekünk konkrétan 4 csoportról volt információnk, amikor kint voltunk, hogy fegyverrel megtámadták őket, és kirabolták őket. Ugye külföldiként vagyunk ott, feltételezik azt, hogy van ételünk, van ivóvízünk, vannak olyan értéktárgyaink, amiket ott a cserekereskedelembe gyakorlatilag piacra lehet dobni, gondolok itt mobiltelefonokra, órákra, drágább ruhákra, és hát ez azért elég, hogy mondjam, vonzó lehet egy olyan állapotban, amikor az emberek teljesen kilátástalan helyzetben vannak.
Önöket érte valami valami jellegű személyes atrocitás?
Minket, ahogy mondtam is, mivel próbáltunk előre felkészülni ezekre a helyzetekre, nem. Egyszer volt olyan, hogy elindultunk este a városba, és az autónkat körbe állták, és elkezdtek dübörögni az autón, de akkor még nem mentünk el messzire a táborunktól, és akkor én azonnal mondtam, hogy visszamegyünk, és kész, nincs ügyintézés akkor este, és nincs vacsora, de inkább üres hassal éljük meg a másnapot, mint hogy tele hassal bármi problémánk legyen. Nekünk ott a helyszínen az emberek nem számok, nem statisztikák. Ugye itthonról azt hallom, látom, hogy 150 ezer halott. Ott, amikor egy embert látok, aki az éppen akkor meghalt, rokonát ölelget és siratgatja, akkor nem hátráltat bennünket és leblokkol bennünket, hanem pont annál inkább motivál, hogy tegyünk értük. Tehát én személy szerint olyan vagyok, aki az ilyen sebektől, vértől, ilyen orvosi dolgoktól Magyarországon itthon rosszul vagyok. Kint gyakorlatilag a kollégáim keze alá dolgoztam, és a nyílt töréses lábakat fogtam, amikor kellett, autóra ültem, vittem azokat a betegeket, tehát gyakorlatilag ott ilyen helyzetben arra nézünk, hogy még egy élet is tudunk segíteni. Az az érzés, amikor egy-egy esetnek vége van és sikeres, amikor beérünk egy-egy beteggel mondjuk a kórházba, vagy sikerül egy összeomló félben levő beteget úgy stabilizálni, hogy valószínűsíthetően utána túléli, az hatalmas öröm, nem tudom szavakba kifejezni. Hívő keresztényként, amikor meg tudunk valamit tenni, akkor érezzük át, hogy az Isten szava mennyire igaz, és egy olyan öröm és boldogság járját az embert, amit más módon az ember nem tud. Akár nagyértékű dolgok vásárlásával, vagy utazásokkal, nyaralással nem tud az ember olyan örömet átélni.
Milyen érzés az, hogy szemtől szembe találkozni azzal, hogy ilyen nyers erője a természetnek?
Hát ugye ez is szintén egy bibliai alapigazság, hogy az ember sosem volt a földnek ura, tehát a földön az állatok fölött és az egyéb teremtményekre van hatással az ember, de magára, természetre nincsen hatással, és hát nekünk is megdöbbentő érzés volt a 6.1-es utórengést átélni, amikor gyakorlatilag mi is azt éreztük, hogy kimegy a lábunk alól a talaj, pedig 100 kilométerre voltunk az epicentrumától a rengésnek, tehát a fővárostól ilyen messze volt az epicentrum. Az első egy-két másodpercben csak ilyen, mint egy apróbb, mint mikor elmegy egy teherautó, egy pici remegés, és utána egy nagy kilengésbe, tehát ilyen jobbra-balra egyszerűen fizikailag érezni lehetett, hogy kileng az egész föld, és az ember nem tudott megállni a lábán. Természetesen a városban azonnal egy hatalmas pánik, sikongatás, ordítás alakult ki, hiszen az emberek féltek, hogy újabb áldozatok lesznek.
Mit érez ilyenkor az ember?
Ijegységet, ugye pörög az ember agya azonnal, hogy jó helyen vagyok-e, biztonságos helyen vagyok-e, hova kell mennem ahhoz, hogy biztonságos helyen legyek, viszont azonnal érzi azt a tehetetlenséget, hogy ahogy mozog a föld és lép egyet, akkor már kimegy az ember lába alól a talaj, és nem tud semmit tenni. Tehát mivel azért így sokszor gondolatba ezekre készültem, az agyam teljesen éber volt, és rögtön néztem, hogy hova megyek, amúgy egyébként biztonságos helyen volt, tehát nem voltunk veszélybe, de gyakorlatilag egyszer mondom, a rengéstől térdre rogytunk, tehát nem tud az ember menni, tehát annyira kilengett a föld. Hiába 5 lépést kellett volna tennem, nem tudtam. Akkor érzed azt, hogy az ember milyen kis pont, és lehetnek nagy infrastruktúráink, repülőink, műholdjaink, meg minden, és egy pillanat alatt az egész nem ér semmit.
Hallgassuk meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
A Magyar Evangéliumi Szövetség harmadik alkalommal szervezi meg Magyarországon a házasság hetét február 8-a és 14-e között. A hét mottója kapcsolat és elköteleződés. Ismét megrendezi a Szilágyi Dezső téri gyülekezet a Budabált február 13-án, melyre a jegyek már kaphatóak a lelkészi hivatalban. A bál bevételéből a felvidéki szorvány gyülekezeteket támogatják majd. A farkasréti ökumenikus összejövetelek következő alkalmán Lázár Attila közíró evangélikus teológus tart bevezető előadást együtt a ránk bízott értékek védelmében címmel február 8-án este 7:30-tól, cím Budapest 11. kerület Németvölgyi út 138.
Hallgassuk meg Isten szavát Lukács evangéliuma 17. fejezetének első verséből. Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Mostanában statisztikával dobálnak minket. Mindig elgondolkodom, vajon az ember képes arra, hogy adatnak tekintse magát? Vajon valamit elmond rólam az, hogyha megtudom, én abba a 20%-ba tartozom, aki, meg abba a 80%-ba, aki nem? Mintha egy zsákba dobálnának bele, aztán egy másik bugyorba raknának, de én nem érzem azt, hogy ott a helyem. Sőt, úgy látom, becsaptak. Egyébként a matematikai segítségünkre jön, hogy ezt megértsük. Mert a valószínűség számításakor is azt mondják, az elemi eseményről nem mond semmit az, hogy ezer esetben mi történik. Tehát ha egyszer dobunk a kockával, akkor erről semmit nem tud mondani a számítás. Ez az egyszeri és valóságos történet a maga módján megismételhetetlen és besorolhatatlan. Egy furcsa és életidegen valóság az, ahova minket a nagy számokkal és százalékokkal vezetnek. A nagy számok, a táblázatok, a valószínűségek általánosságokat mondanak, valamiféle metszetet adnak, de az én életem soha nem válik metszetté. Egyfajta kábulatba vezetnek, és elhitetik velem, hogy én vagyok a 20%. Nem, nem igaz, mert az élet pillanatról pillanatra történik, döntéseket hozok, és azok következményeit hordozom, mint egy fa nő az életem, és nincs módom arra, hogy a törzsem metszetét megvizsgáljam. Azt majd az utókor teheti meg csupán. De akkor már nem egy élő fáról beszélnek, tehát engem magam soha nem érhetnek el a számok. Nagyon fontos, hogy ma, az adatokkal dobálózó korban ne higgyük el azt, hogy számok vagyunk. Inkább, hogy dolgunk van. Szeretnünk kell, meg kell bocsátanunk, és bocsánatot kell kérnünk, gondolkodnunk kell, és hűségesen élnünk. Ha megértjük, hogy látszat az, amit sugal felénk ez a világ, akkor megértjük azt a titkot is, amiről Jézus beszél a farizeusok kapcsán. Statisztikailag igaz, hogy botránkozások esnek. Lehet közönyös szemmel végignéznünk sorainkon, és megalapíthatjuk, sok a silány ember. Az embernek fáj is, amikor látja a bukásokat. Arra gondolhatunk, hogy ha statisztikailag szükséges, akkor a számokkal oldjuk meg a kérdést. Csökkentsük a bukások lehetőségét, állítsunk korlátokat, segítsük a számadatokat. E Jézusi mondat előtt éppen arról van szó, hogy jöjjön el Mózes, és magyarázza nekik, mondja el Isten még világosabb üzenetét. Tegyen már valamit az adatokért, rágja fülükbe az üzenetet. Sokszor belehergeljük magunkat e fajta gondolatokba. Miért éppen én? El szoktunk jutni addig a mondatig, miért engedte meg Isten? Ha statisztika a világ, akkor Isten igazán megjavíthatná a statisztikát. Szóljon bele, irányítsa már azt a dobókockát, hogy jó felére essen. De Jézus gondolata egészen más irányba fut. Egyszerre eltávolodik a számoktól, és azt mondja, de jaj annak, aki által esik. Ott az egyén, az egyszeri történés és esemény, ami fölülír minden statisztikát, és azt mondja, te vagy a felelős. Itt és most veled történik valami teljesen függetlenül minden valószínűségtől. Te térj meg. Te vedd a fáradtságot és botránkozás helyett, ha jöjj oda egy kicsinyhez. Ha képesek leszünk megváltozni, akkor igazán kilógunk minden számsorból. Jézus azt mondja mai nyelven, a statisztika nem oldoz fel senkit, és nem is véd meg. Jézus következő mondata, őrizzétek meg magatokat. Ha atyád fia vétkezik, dorgáld meg őt, és bocsáss meg neki. Ne hagyjátok, hogy a számok bűvülete elvigyen. Amikor ezt mondják, mekkora baj van, mert az emberek 98%-a. Nem. Jaj annak, aki megbotránkoztat akár egyet is. Adja Isten, hogy életünk fája növekedjen. Isten bölcsességében. Nem számban és adatban, hanem valóságban. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.